Eredményes élettalálkozó 2015. február 6-a. Élet a halál előtt.
Egy szép jó reggelt kívánunk valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl. Az eredményes élettalálkozó, itt van Sanyi. Rövid leszek, nagyon, és rövid leszek, és fajék egyszerű. Van egy nagyon, tényleg nagyon egyszerű gondolatom. Oké, de előbb imádkoznék röviden. Mennyei Atyánk! Köszönjük a gondolataidat. Köszönjük, hogy te nem egy elvont személy vagy, akiről tudhatunk esetleg ezt-azt, akinek vannak ködös kijelentései, amelyek vagy igazak, vagy nem. Köszönjük, hogy nem vagyunk egy vakhitre kárhoztatva, nem vagyunk egy értelmetlen életre kárhoztatva, és arra, hogy találgassuk, hogy kik vagyunk, és mi ez az egész körülöttünk. Köszönjük, hogy egy nagyon pontos kijelentést adtál mindenről, Uram. Köszönjük neked. És köszönjük, hogy mindig van gondolatod és mondani valód számunkra, amik nagyon is élők. Úgy értem, hogy használhatjuk az életünk során. Alkalmazni tudjuk. És te általad lehet egy eredményes életünk ezen a világon. Köszönjük, Jézus, te drága nevedben. Ámen. Úgyhogy talán másfél éve Veszprém utcáin beszélgettünk az emberekkel, és voltak érdekes beszélgetések. Aztán jött egy fiatal lány, aki valójában nem is akart megállni, de aztán lett egy 3-4 órás beszélgetés. És elmondtam neki az evangéliumot, hogy mi újság van, ugye egy vallásos kifejezéssel az evangéliumot, az örömhírt, hogy Jézus kicsoda, hogy ki ő, hogy mi ez az egész élet. Hallgatta, és végül azt mondta, hogy hát azt mondja, igazából hiszem is, meg nem is, de végül is jól megy a sorom. És most egyetemre járok, tanulok, az is elég jó, hogy van egy barátom. Nem hinném, hogy nekem olyan nagy szükségem lenne arra az Istenre, akiről te beszélsz. Mit tudna nekem adni? Én gondolkodtam, és így mondtam neki, hogy mondom, ha bár én elég pozitív beállítottságú embernek gondolom magam, de figyelj, nem biztos, hogy ez mindig így marad az életedben. Sok emberrel találkoztam, sok emberrel beszéltem, és a saját tapasztalatom is az, hogy az élet, öregem, olyan, mint egy hullámvasút. Egyszer fenn, egyszer len. És ha elég bölcs vagy, akkor amikor fenn vagy, akkor készülsz fel a zuhanásra, hogy ne érjen váratlanul. És mondta, hogy tudod mit, azt mondom, ha bajba leszek, majd a legfeljebb akkor is. És aztán kapott egy e-mail címet, egy ilyen traktátust, egy ilyen kis papírral, rajta volt a mondani való, és aztán elment. Aztán írt nekem egy e-mailt, akkor még, és elbeszélgettünk, de így lepattintott végül. És most így a napokban kaptam tőle egy e-mailt, egy év után, hogy emlékszem, mikor Veszprémben beszélgettünk, és mondom, igen, emlékszem. Azt mondja, hogy minden rendben volt az életemben. Azt mondja, most már semmi sincs rendben. Hogy ott hagyott a barát, illetve nem mondta, hogy nem úgy bánt a barátjával, hogy kellett volna, a barátja ott hagyta, pedig egy jó kapcsolat volt, és mondta, hogy emiatt leromlottak a tanulmányi eredményei, úgyhogy veszélybe került a jövője. És nagyon érdekes, hogy hát mondtam neki, hogy figyelj, hát ha gondol, tudunk találkozni, beszélgessünk, ez így nagyon nehéz. És mondta, hogy hát ő nem jár se Veszprémbe, se Budapesten, hanem Debrecenbe szokott megfordulni. És mondom, remek, mondom, én minimum 2 hetente vagyok Debrecenben, mert van ott egy gyülekezetünk, vannak vidéki szolgálatunk, és én járok Debrecenbe. És akkor visszajött, hogy de most nem jó neki Debrecenben, mert megint Veszprémben van. És akkor mondja, hogy kapjál vagy Veszprémbe, vagy majd valahol találkozunk, és tett egy ilyen kis vigyorgó arcot. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, azt hiszem, hogy félreérted ezt a helyzetet, mondom. Azt hiszem, hogy neked van szükséged arra, amit én tudok neked mondani. Nekem már megvan. Nekem megmentette az életemet. A te életed lóg a levegőben, egy ilyen szakadék fölött, ahogy a te elmondásod szerint. Én nem foglak üldözni téged az evangéliummal. Neked van szükséged rá. És mondom, kérlek, akkor írj, hogyha Isten tényleg érdekel, és szeretnél tőle valamit. És szinte azonnal visszaírt, hogy igen, ő akar Istentől valamit. És mondom, oké, akkor fordulj oda, az az első lépés, hogy fordulj oda Krisztushoz, bánd meg a bűneidet, már beszéltünk erről, hogy mi az a céltévesztés, ugye? Fordulj oda hozzá, és kérd meg, hogy ő már megbocsájtott neked valójában, csak ismerd el, hogy ő kicsoda. Úgyhogy 5 napja nem jön válasz. 5 napja nincs válasz. Mert az embereknek nagyon is kéne, ami ebben a könyvben van. Úgy értem, hogy kellene az, hogy távolvalóból közelvaló kell legyenek Efézus 2-ben. Olyan távol vagyunk a boldogságtól, olyan távol vagyunk az igazi élettől, hogy el sem tudom nektek mondani. Meg sem tudjuk érinteni. Vágyunk utána, szeretnénk jó emberek lenni, szeretnénk, hogyha szeretnének bennünket, szeretnénk, hogyha mi is tudnánk szeretni másokat, olyan sokszor beszélünk erről, de csak így nézünk fel az égre, és hogy ugyanhol találhatom meg, olyan messze vagyok ettől. És ez a vallás. A vallás. Rengeteg emberrel beszélek, annyira félreértik a kereszténységet. Beszéltem a múltkor erről, hogy Adán, ott Vajdaságban beszélgettem egy hölgyel, aki akkor a beszélgetésünk során döbbent rá, hogy ő nem is keresztény, csak azt hitte eddig. Az élete 50 akárhány évében arra tehát tudod, keresztényként élek, kereszténynek vallom, és akkor jön valaki, és rájövök, hogy ez az egész, ez csak csak egy másolat volt, csak egy utánzat az igazinak. A vallás az távol tart tőlem Isten, távol tartja tőlem Istent, vagy Istentől tart engem távol. Mert arra jöttem rá, amikor tényleg keresztény lettem, amikor elfogadtam Krisztust, amikor megtettem ezt az őrült lépést, hogy közel kerültem hozzá, mert végre tudtam Istenről úgy gondolkodni, mint egy személyről. A vallás elszemélyteleníti Istent. Amikor a vallásra gondolok, akkor egy kőisten, egy kereszten, vagy egy faisten, vagy most őszintén mi közünk van egy vallásnak az Istenéhez. Nem tudok közel férkőzni hozzá. Nem tudok úgy gondolni rá, mint a barátomra. És a kereszténység ezt adta nekem, hogy Isten barátja lehettem. Ő az örökkévaló múltól az én barátom volt már. Csak arra volt egy kinyújtott kéz felém, és arra várt, hogy én is kinyújtsam és megszorítsam a kezét. Tudod, amikor két kéz így, hogy van ez? Így megszorítják egymást. Vagy így. Mint Borsom meg a héja, valamelyik film, Forrest Gump. Így akartam lenni Istennel. Tudod, ha így akarsz lenni Istennel, tudod, hogy felejtsd el a vallást, a kőisteneket, tudod, de itt volt valami igazi. És szeretnék úgy gondolni Istenre, mint egy rendkívüli személyre, hogy csak pár dolog, hogy szeretek úgy gondolni Istenre, mint aki megszületett éppen úgy, ahogy én, átment egy szülőcsatornán Isten, megszületett egy embertől. Szeretek így gondolni Istenre, hogy eljött közénk, hogy távol valóból közel valóvá tette magát, mert már az ókorban is vallásosak voltak az emberek. És a zsidók, tudjátok, a zsidók követték a vallást, de nem követték Istent. És csak hihetetlenül eltávolodtak tőle. Az áldozati rendszert, amit Isten arra szánt, hogy előkészítse az ő eljövetelét és az ő tökéletes áldozatát, azt a rendszert kiforgatták, és a haszonszerzésre használták fel a tekintélyüknek a megnövelésére, és lehet, hogy nem mindegyikük, de gyakorlatilag erről szólt, hogy jó módban éltek, és a vallással elszemélytelenítették a személyes Istent. És amikor Isten eljött személyesen, és azt mondta, hogy tehát ez az egész így rólam szól, nem tudom, ez és kicsit zavart, Jézus ott belezavart a képbe, és azt mondja, hogy jaj, menj már arrébb, most áldozunk, tudod, menj már arrébb. Egyszer beszéltem arról, hogy a tanítványok mutogattak a templomra, és közben mellettük ott állt Isten. És azt mondták Istennek, nézd, micsoda a templom. A vallást, tudod, a templomra nézett, és a mester ott állt mellettük. Olyan őrültek vagyunk, nem? És aztán szeretek Istenre úgy gondolni, mint aki itt élt közöttünk, itt élt. Elfáradt, evett, megsértettük, sírt. Olyan igazi volt ő. Olyan igazi volt. És élt egy életet, ahol soha senkit nem bántott meg. Nem volt egy rossz szava senkihez. Nem volt egy helytelen cselekedete. És közben, miközben ő volt a legtökéletesebb, a legszentebb lény, aki valaha itt állt ezen a földgolyón, eközben ő volt a legszeretőbb, a legkegyelmesebb, a legbarátságosabb, a legmegbocsájtóbb, a legmegértőbb, a legegyüttérzőbb, aki bement a bűnösök házába, a kor megvetett embereivel ebédelt, vagy vacsorázott, és leült, és azt mondta, hé, legyen egy közösségünk, és bandázzunk, beszélgessünk, és meggyógyította a betegeket, és soha senki nem volt a terhére. A leghatalmasabb, az csak itt bandázott velünk, semmi köze a valláshoz. Szeretek így gondolni Istenre. És aztán szeretek arra gondolni, hogy feltámadt a halálból. Érted és értem. És megbocsájtott nekünk. És szeret minket. Szeretek úgy gondolni rá, mint aki vár ránk. Vár rád. Vár rád. Meg vár rám. És amikor az utolsó dobban a szívünk, a következő pillanatban ott fogunk állni előtte, és ő feláll a trónjáról, apostolok cselekedeteiben látjuk, és eléd jön. Oké, amikor az életed legrémületesebb pillanata elkövetkezik, amikor csak te vagy ott, és senki más nem tud követni, nem lesz ott veled senki. Amikor megszűnik majd működni a tested, ez a biológiai gépezet, a lényeged ott fog állni Isten előtt, aki te vagy. És Isten eléd megy, és azt fogja mondani, hogy alig vártam, hogy találkozzunk. Úgy értem, együtt voltunk eddig is, mert hittél bennem. És elhitted a parancsolatomat, ami az örök élet. Tényleg Isten parancsol. Az ő parancsolat az örök élet. Megparancsolja, hogy higgy a fiúban, hogy örök életed lehessen. És ez egy jó kis parancs, nem? Jó a parancsnokunk. És aztán ott állunk vele szembe, és azt mondja, hogy helyet készítettem neked. János 14-ben emlékszel? Olvastad? Gyere, te vagy az örökösöm, gyere. Az életed, amit jelentőségteljesnek gondoltál, az is volt. Megismételhetetlen, egyszeri és jelentőségteljes. Ez volt a te életed. Köszönöm, hogy hittél nekem. Köszönöm, hogy felismerted a jelentőségét az életednek. Köszönöm, hogy nem voltál vallásos. Köszönöm, hogy a barátod lehettem már abban az életben. És bölcs voltál. Bölcs voltál, hogy hittél nekem. És ez a legtöbb, amit tehetünk, hogy követjük Isten parancsát, hogy hiszünk a fiúban, mindenféle vallás nélkül, és aztán azon a napon ott fogunk állni előtte, és erre készülünk itt ebben az életben, örömmel, tevékenyen, oké, megéljük a napjainkat, van örömünk, és felkészülünk az örömre, aminek nem lesz vége. Oké? Amen.
Ez aztán volt a bevezető, vagy nem is tudom, lehet, hogy ez volt a fő üzenet. Rövidre fogom. Sziasztok! Micsoda gondolat! Rómaiakhoz írt levél. Úr Jézus, kérünk, hogy ahogyan eddig is, ezután is szólj hozzánk, teted érthetővé az üzenetedet. Nagyon vágyunk találkozni veled, azzal az Istennel, aki megszületett, aki eljött közénk, aki helyet készített nekünk, barátunknak. Az üzenetét szeretnénk hallani. Te nevedben, Jézus, kértünk. Amen. Úgyhogy Róma 7 vége, itt tartunk. A legutóbbi alkalom volt talán a legmerészebben megfogalmazott, ugyanakkor sokatok által leginkább várt szakasz, ahol Pál küszködéséről olvastunk, aki miközben a jót akarja tenni, csak a rosszat tudja. És megnéztük szóról szóra Róma 7-nek ezt a szakaszát, és úgy tűnt, mintha az volna odaírva, amiről úgy tűnik, mintha oda lenne írva. Pál következőt mondja, 21, gyorsan elolvassuk. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Törvény szintre emeli a képtelenséget. Mit szóltok ehhez? Ez a Biblia, az a könyv, amelyet sokan arra használnak, hogy egyfajta teljesíthetetlen teljesítményt várjanak el az embertől, amely teljesítményre nézve az ember aztán vagy büszke lesz, amikor sikerül neki, vagy úgy véli, hogy sikerült neki, vagy bűntudatban éli az egész életét, mert a parancsolat és a törvény rendszere betölti a célját, képtelenné teszi az embert. Milyen nagy hiba a Biblia egyes kategóriáit kiragadni az isteni szándék rendjéből és öncélúan értelmezni. Milyen hiba fogni a törvény rendszerét és a törvény betűjét, a parancsolatot és a saját számíze szerint értelmezni. Emberi módon, kulturálisan, vallásosan. Mert ha vallásosan értelmezem a törvény rendszerét és a parancsolatot, akkor azt gondolom, hogy arra való, hogy életet adjon. Tartsd be, öregem, és akkor élsz. Legyél jó, és akkor Isten elfogad. Cselekedj, és akkor Isten jutalmat ad. De ha nem, ez az a gondolat, hogy a törvény az életre adatot. Azért adott, hogy én, aki halott vagyok, azáltal, hogy megteszem, amit kell, majd életre kelek. Ezt értitek, milyen frusztráló így élni? Miközben maga a Biblia mondja ki, és emeli törvényszintre, hogy ez lehetetlen. Hogy értem, lehetetlen. Az egész törvény és a parancsolat arra való, hogy kiderüljön számodra is, hogy lehetetlen. És képzeld el azt az embert, aki egész életét úgy éli le, hogy már csak egy kicsit kell teljesítenem, és hát, ha elfogadnak. És csalódás után csalódás, csalódás után csalódás, csalódás után csalódás, frusztráció után frusztráció, de hát hova menekülhetnék a mindenható elől? Úgyhogy újra próbálom, és újra próbálom. És gondolj bele, milyen én képet, milyen önazonosságot rajzol 20 évnyi, 30 évnyi kudarc. Mert azt csak nem mondhatom, hogy Isten gonosz, mert olyat vár tőlem, amit lehetetlen megcsinálni. Azt kell mondanom, hogy én vagyok egy nyomorult. Mások biztos sokkal jobbak nálam, de én egy nyomorult vagyok. Gondolj bele, hova vezet. Mit tesz a vallás veled, velem? Pál ennél dörzsöltebb volt. Ő azt a törvényt találta magában, hogy miközben a jót akarja tenni, csak a rosszra van lehetősége. Reménytelen. Uram, ezt kell, hogy mondjam, figyelj, Uram, vagy átmegyek képmutatásba, és úgy teszek, mintha jobb lennék, mintha milyen valóban vagyok, vagy elkezdlek téged eltorzítani, átmegyek liberálisba, és elkezdem azt mondani, hogy a házasságtörés nem is bűn, a kívánság nem is bűn, az, hogy ami hitből nincsen, az bűnöm nékem ezt allegorikusan kell érteni. Tehát elkezdem eltorzítani, amit te mondtál, mert képtelen vagyok betartani. Vagy ki kell, hogy mondjam, hogy te tényleg az vagy, aminek az ördög mond téged. Egy önkény úr vagy. Egy kegyetlen, egy szadista. Aki elhúzod az ember előtt a mézes madzagot, és azt mondja, nézd csak, milyen finom, és utána azt mondja, hogy ne nyúj hozzá. Vagy újra gondolom a vallásomat. Vagy újra gondolom, hogy vajon nem értettem-e valamit fatálisan félre. És ahogy újra gondolom, rájövök, hogy totálisan félreértettem. Teljesen félreértettem. És lehet, hogy 100 autó jön szembe az autópályán, de ők mennek rossz irányba. Hogy értem, a táblák mind felém néznek. És mindegy, hogy 100 autó jön szembe, ők mind a rossz irányba mennek. A vallás hiába van többségben, mondjuk ki együtt kórusban, téved. Hát gyengus kórus volt, de attól még tévednek. Úgyhogy olvassuk tovább. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. Nem torzítom el a törvényt. Se a rendszert, se a szabályt magát, a parancsolatot gyönyörködöm benne, mert tökéletes, Isten szerint való. De a tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaiban lévő törvényével. Tehát egy ilyen kettősséget látok, hogy én akarom a jót tenni, tetszik nekem mindaz, amiről Isten beszél. Persze, hogy tetszik, hisz igaz. Persze, hogy tetszik, hisz tele van szeretettel. Persze, hogy tetszik, hisz dicsőséges, gyönyörű. De képtelen vagyok megtenni, mert azt találom, hogy a céltévesztésnek, a mellélövésnek, a következetes hibázásnak, a bűnnek a törvénye ott van bennem. És ez fogjul ejt engem. Azaz, azon találom magam, hogy a rabja vagyok dolgoknak. Ez olyan, mint a fiam, aki nem evett csokit. És nem eszik, és aztán több csokit tényleg nem eszik. Az egészen 9-ig, amikor elalszik. És utána egy darabig tényleg nem eszik csokit. De aztán reggeltől, és biztos értitek, harcolunk ez ellen. De őt fogjul ejti egy törvény. És aztán Pál nem válik képmutatóvá. Nem vádolja Istent, nem torzítja el a törvényt, hanem szembenéz azzal, ami van, és fölteszi a kérdést, hogy akkor ez hogy oldódik meg? Tehát hogy mi a feloldás erre a gordiuszi csomóra, ami a kereszténység? Sziasztok! Tehát rájöttetek, hogy ez egy gordiuszi csomó? Nem? Tehát ez egy őrület. Tehát legyél jó, és képtelen vagyok jó lenni. És Isten meg szent. Tudod, tehát, hogy nem tud a bűnre tekinteni. De nélküle meg nem élhetek. Tehát, hogy vagy Isten ölel és élek, vagy nem is kell, hogy agyonüssön, csak el kell kergetni a jelenlétéből, és halott vagyok. Próbálok jó lenni, de nem tudok. Mindent kipróbáltam már. Jó, hát egy csomó mindenben jó vagyok, de egy dologban mindig elbukok. Egy gyenge pontja mindenkinek van. Persze a módszerünk az, hogy nem erre fókuszálunk. 10 parancsolat van, 9-ben király vagyok, arra figyelek. Abban a 9-ben úgy megítéllek téged, mint a pénytől még jobban érzem magam, és arra az egyre pedig, amiben én bukok el, arra nem nagyon figyelünk. Azt átlépjük. És akkor így el lehet lavírozni egyre. És minél jobban ítéllek téged, annál igazabbnak érzem magam. Állati jó. Csak nem igaz. Csak képmutató. Mert egy pontban töröd meg a törvényt, megtörted az egészet. Nem működik. Nem azért csukunk le, mert nem loptál, hanem mert kívántál. Nem mondd nekem, hogy nem imádtál bálványt, nem azért csukunk le, hanem azért, mert kívántál. És tudom, hogy nem hazudtál, de kívántál. És mindaz, amit nem csináltál, nem érdekel, mert azt megcsináltad.
Gordiuszi csomó. Hogy keveredsz ki ebből? Még tovább próbálkozol? Még jobban erőlködsz? Adsz magadnak még 5 évet? Még 10-et? Pál azt mondta, hogy nem. Én nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Föltette a jogos kérdést. Mi a megoldás? Vannak ezek a tengerés csomók, amiket megkötsz, és minél jobban húzod, annál jobban megszorul. Ez egy csapda, ebből nincs kiút. És a válasz az, hogy hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a válasz. A megváltás a válasz. Isten terve, Jézus Krisztus váltságműve, a Szent Szellem által végrehajtva. A teljes Szent Háromság döntése is tette az eredeti terv, hogy lesz egy megváltás. Hogy Isten vállalja a felelősséget a teremtéséért, és mindent helyrehoz. Gigászi módon helyrehoz. Nem csak, hogy helyrehoz, hanem az eredeti célt, miszerint az ember lesz Isten után az első, lesz az ő felesége, az ő gyermeke, örököse, a teste. Ezt, ami az Édenben még nem létezett, biztos tudjátok, hogy Ádám és Éva nem volt Krisztus teste. Ádám és Éva nem volt Krisztus mennyasszonya. Ádám és Éva nem volt Krisztus örököse. Meg nem próbált teremtés voltak. Jók voltak, amíg el nem buktak, de nem voltak azon a szinten, ahova Isten az embert tervezte. A megváltás, a teljes zuhanásból való megmentésben, az újjáteremtésben végezte be Isten ezt a munkáját. Ő csinálta. Hogyan? A beleegyezésünk nélkül. Hogyan? A saját jó szándékából. A saját terve, akarata szerint. Efézus 1-et, ha olvassátok, dicsőségesen ott van. 13 versben egy gigantikus, isteni színjáték, ha lehet így mondani, egy isteni, nem is tudom, tett leírása. Ez a megoldás. Nem te vagy a megoldás. Nincs a kezed ügyében rendbe rakni. Érted? Vedd le a fókuszt magadról. Nem kaptad ezt a szerepet, rangot, tisztességet, feladatot. Egy feladatot kaptál, hinni abban, aki meg elintézett mindent. Nem hinni egyszer, és aztán elköszönni. Azt is lehet, úgy is működik, csak légy benne nagyon biztos, hogy tényleg hittél, tehát tényleg rábíztad magad. Nagyon sok ember van, aki, főleg ilyen vagányok, akik bebenéznek a kereszténységbe, és nem ítélem őket, mert én is ilyen voltam, azzal a különbséggel, hogy mire igazán benéztem, addigra úgy össze voltam törve, hogy igazán benéztem. De sokan bebenéznek a kereszténységbe, és mert okosak, értik, hogy ez nem marhaság. Mert okosak, nem pattintják le, hisz ahhoz nagyon... Nem akarok megsérteni senkit. Tehát, hogy nem pattintják le, mert annyira értelmes. Annyira összeáll, annyi a bizonyíték. Tehát, hogy nem csinálnak bohócot magukból. De nem is adják meg magukat neki. Ezt értitek? Sokan vannak a megtérés előtti fázisban. Ismerik a királyt, tisztelik a királyt, de sose kapituláltak. Sose adták meg magukat nekik. És ha megadták volna magukat, legalább egy pillanatra örök életük volna. De félek, hogy sok mindenkinek nincs. Csak ahogy visszagondolok az elmúlt talán már 20 év, nem tudom, amióta hívő vagyok, hogy hány úgymond barátom volt a gyülekezetben, akikkel összejártunk, akikkel sokat beszéltünk, akik egyfajta mentorként elfogadtak és segítettem nekik, és persze ők is nekem, hisz mindig épülünk egymásból, de aztán eltűntek. És tudom, nem az, hogy most tudod, ha nem járok gyülekezetben, nincs örök életem, de hogy is, nem ezt mondom. De úgy tűntek el, hogy így az egészet így kinőtték. Nem tudom, hogy érted-e. Tehát, hogy így kinőtt. Tehát, hogy ez egy szakasz volt az életükben, most tovább mentek, nem tudom, mit csinálnak. Nem is akarom megítélni. Lehet, hogy a szívükben hisznek, csak más csinálnak, nem tudom. Azt is sajnálom. De félek, hogy vannak közöttük olyanok, akik sosem tértek meg. És hogyha esélyes, hogy te is ilyen vagy, ne kövesd el ezt a hibát. Micsoda baromság, bocsánat. Micsoda veszteség, micsoda hiba. Ennyire közel lenni a gólvonalhoz, és nem átgurítani a labdát. De, ha hittél egyszer igazán, tudod, ott van a gólvonal, és a labda, és itt megállt. És oda mentél, és még egyet, tudod, elestél, és ahogy elesel a fejeddel, rákocintott, és átgurult. Az gól. Ugye, értem, az 1-0, és ha egy gólt rúgtál életedben, örök életed van. És ez az, hogy hiszek Jézusban. De miért kezdtem el ezt mondani? Mert az élet nem az, hogy hittem egyszer, és utána elsétálok. Mert akkor a mindennapokban, a valódi gyakorlatában az életemnek hiányolom azt az erőt, amit jelent, hogy van egy barátom, hogy van valaki, aki támogat engem, hogy van valaki, aki életet ad nekem. Ugye az előbb mondtam azt, hogy a halál az, hogy Isten csak nem enged a jelenlétébe. Figyeljetek, én emlékszem rá, amikor a legtöbb pénzt kerestem. Tehát úgy értem, 7 számjegyű, és nem egyessel kezdődött. És jó, oké, ebből nem építesz vagyont, de nagyon jól lehet élni belőle. Amikor a legszebb házban laktam, amikor a legszebb feleségem volt. Aki még mindig megvan. Amikor újra kezdtem motorozni, és a nagyfiammal együtt motoroztunk, tudod, motocross. Milyen élmény, nem? Az is, gondolj bele, hogy vége a munkanapnak, srác hazajön a suliból, megyünk egy gyors kört, megyünk, tudod, berúgjuk a gépeket, és 10 perccel később a szomszédos crosspályán nyomjuk együtt, és milyen klassz. Azok voltak életem legsötétebb évei. Érted? Halott voltam. Hívő, de egy olyan szakaszban, ahol, ahogy Ernő mondta, föl, le, föl, és én akkor voltam a leben. Ha Istennel nem tartod a kapcsolatot szorosan, ha nem fogod a kezét, ha nem ő jelenti neked az életet, ha nem ő belőle merítesz, ha nem élvezed azt a gyönyörűséget, hogy ő mindent helyre rak, hogy ő vigyáz rád, hogy ő benne nem veszíthetsz el semmit, és nem kell megdolgoznod semmiért, ha nem élvezed őt, mint életet, halott vagy. És annyira megszoktuk ezt a halált, hogy azt hiszük, hogy ez az élet. Ezt mondta Ernő, hogy fogalmunk nincs róla, hogy mit jelent élni. És igaz, fogalmunk nincs róla. Úgyhogy csak kérlek, higgy és higgy folyamatosan, ahol ez nem egy vallásos tett, hanem ugyanaz, mint amiről itt Pál beszél. Kiszabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, mert hogy én magamat nem, az tuti. Hogy én nem tudok teljesíteni, az tuti. És hívőként sem kell teljesítened, csak továbbra is megmaradni abban a ráhagyatkozásban, abban a bizalomban, abban a hitben, hogy Jézus Krisztusért hálát adhatok az Atya akaratából, hogy ő a megoldás, hogy ő a központja a valóságnak, az én életemnek is. Ő minden. De Sanyi, ez nagyon kockázatos. Mert mi van, ha ő meg nem csinál semmit? Hát, ha igazán bízol, akkor nagyon nagy bajban vagy. Mert ugye azt csináljuk, hogy eljátsszuk, hogy bízunk Istenben. De számítunk rá, hogy ő nem csinál semmit. Mert úgyse csinál semmit, sose csinál semmit. Ezért úgy teszünk, mintha bíznánk, és közben tartunk egy második, harmadik, negyedik vasat is a tűzben. Dehogy is égetjük föl a hidat magunk mögött, hülye vagy te? Hát ha fölégetem, hova futok, ha ő nem csinál semmit? Amúgy úgyse fog csinálni semmit, ez csak vallás. Hogy értem, ki látta már, hogy Isten megsegít valakit? De így, tehát úgy értem, ne viccelj már, úgy igazán, nem tudom, érted-e? Ott belül, legbelül nem adjuk meg magunkat. Ott belül, legbelül nem kapitulálunk. Ott legbelül nem bízzuk rá magunkat. Nem vállaljuk azt a kockázatot, hogy ha ő nem tart meg, akkor elveszek. És ezért nem is éljük át soha annak az örömét, hogy megtart. Mert tudod, mi történik? Akárhányszor bízod rá magad, egészen mindig megtart. Ezt érted? Mindig megtart. Mindig. De ha nem merek kockáztatni, sose jövök rá. A láthatatlan híd ott van, de amíg nem lendítem át a lábamat a korláton, és állok rá, addig az nekem nem jelent semmit. Addig az nekem csak egy vallás. Addig az nekem csak egy üres lehetőség, egy érdekes gondolat, valami, amin elfilozofálok, valami, ami talán majd áttételesen jelent nekem valamit. Nem, azt tudod, hogy jelent valamit? Így. Azt a mindenit zuhannom kéne, és nem zuhanok! Tudod, volt egy őrült pillanatom, amikor bíztam Istenben. De bejött. És persze rögtön visszamászok. És kiheverem a sokkot. De másnap visszajövök ahhoz a korláthoz. Tűnődöm rajta, hogy előző nap álmodtam-e, vagy csak sokat ettem, vagy nem tudom. De úgy szeretném, ha igaz volna, hogy ott van egy láthatatlan híd, hogy ott van egy Isten, akire rábízhatom magam, hogy van egy Isten, aki tényleg hordozza az életemet, hogy van egy Isten, aki tényleg szeret engem, akinek minden hatalma megvan arra, hogy a szeretetét működtesse is, érted? Tehát nem csak az, tudod, apukám is mondta, hogy szeret, azt végignézte, hogy tönkre megyek. Mert nem tudott mit csinálni. Hatalom kell a szeretethez, ahhoz, hogy működjön. És neki van hatalma. Hogy azt mondja, hogy ha én azt mondom, hogy rendben lesz, akkor rendben lesz. Persze úgy ugrottam, hogy fogtam. Tehát egy simán lehetett volna üres, és akkor is lógok. De ez is jobb a semminél, tudod? A legtöbben ott maradunk a túloldalon, és akkor... Mert nem látsz lefelé semmit, csak a szakadékot, de nem zuhansz. És akkor elengeded egy pillanatra. Ezt hívják hitben járásnak. Csináld, meddig, mindig. Meddig, amíg rutinná nem válik. Kicsit messze vagyok már a kiindulási ponttól, nem tudom, milyen széles. Lehet, hogy a nagylábú ujjam már kukucskán lefelé a széléről. Megint jön egy újfajta félelem. Az már az, ahogy ott van Isten, bízom benne, de amikor már messze vagyok a korláttól, akkor nem tudom, hogy... Értitek? A hitben járásnak sosincs vége. Mindig arról szól, hogy vajon Isten azért hozott-e ki Egyiptomból, hogy itt dögöljek-e meg a sivatagban. Mindig ez a kulcskérdés. Szerintem igen. Úgy értem, ha belőlem indulunk ki, akkor tudja, hogy azért. És ott állok a semmi közepén, és azt mondom, hogy keveredtem ide? Hogy lehettem ilyen őrült? Most már lehetőségem sincs, hogy megkapaszkodjak valahol. A hitben járás mindig ugyanaz a kihívás. Tényleg bízol-e Istenben? És mindig, amikor bízol, mindig megtart. Mindig, mindig, mindig. És tudod, miért borítja föl az életünket sokszor? Mert ha rajtunk múlna, akkor nemhogy a korlát mögött maradnánk, hanem a szárazföld közepén 1000 kilométerre minden veszélytől élnénk, egy büdös, tocsogós, nyúlós, lusta, kényelmes életet, ahol nincs szükségünk Istenre. Tudod, milyen életről álmodok? Egy olyanról, ahol nincs szükségem Istenre, olyan életről álmodok. Olyanról. És Isten azt mondja, ha ezt megadnám neked, megfosztanálak mindentől, ami számít. magamtól. Sose tapasztalnád meg, hogy én tényleg ott vagyok, hogy én tényleg a barátod vagyok, hogy tényleg szeretlek. Úgyhogy tudod, mit csinálok? Kirúgom arról a szuper kis életedet, azt megnézem, hogy bírod a szabadesést. És amikor már van a szabadesés, akkor már muszáj benne bízni, mert már nincs semmi más lehetőség. És a becsapódás előtt élek! Mit nevettek? Élek! Élek! És rögtön mire kezdek vágyni? Vissza, be, oda, a szárazföldre, távol minden szakadéktól. Mert ez az emberi természetünk, és ő újra meg újra mit csinál? Hozza a nyomorúságot. Hogy a nyomorúságban hozzá kiálts, ő biztosan és bizonyosan megszabadítson, és te dicsőítsd őt. Mert ennek az élménynek a teljes természetes és egyenes következménye az, hogy micsoda Isten, mennyire köszönöm, élek, de mikor jön el az a pillanat, és ezt kérdezem én magamtól, én se élek itt. Engem is mindig csak átvágnak a palánkon, úgy értem a kerítésen, vagy mi ez a korláton. És már egyre kisebb a rémület, mert tudom, hogy ott, tehát hogy már nem tudom, hányan csináltok valami extrém sportot, vagy valamit, ami unblock veszélyes, de nagyon szereted. Tehát, hogy motokrosszozni, ugratni mindig veszélyes. Tudod, kis hiba, és a levegőben megfordulsz, fejre esel, magasról, bele lehet halni, de állati jó érzés repülni. Nincs olyan alkalom, amikor nekimész egy ugratónak, hogy ne lenne benned egy félelem, oké, egy tisztelet, adrenalin, oké? És mész tovább, állati jó. Normális ember ilyet nem csinál. Ugye, hogy egy normális embert felültetsz egy ilyen járgányra, és viszed egy ilyen kört, azt mondja, hogy inkább börtönbe ment volna. Én ezt kérdezem, hogy mikor jutunk el a hitünkben oda, hogy tudod mit, nem akarok ott bent élni. Nem akarom lelimitálni az életemet önmagamra. Nem akarok egy biztonságos, nyomorult életet. Tudjátok, miért akarok? Olyat, ahol Isten az én erőm. És ahol azt mondom, hogy Uram, ha meghalok, hát meghalok, és gyerünk, menjünk. Ahol hiszek, és nem félek attól, hogy hibázok. Mert biztos, hogy fogok, és biztos, hogy lesz, hogy a híd itt volt, és én lelépek, és hoppá, és megélem a szabad esést, de megint utánam nyúl, mert nem azért hozott ki, hogy itt dögöljek meg. Mert nem azt várja, hogy mikor követ, nagyon dörzsölt, nem hibázik. Minden szabályt ismert, nem hibázik, de ha egyszer hibázik, ennyi, elintézem. És alig várja, hogy hibázzak, tudod? Most közel van a láthatatlan híd széléhez, na mindjárt leesik, és ha leesik, akkor ennyi. Nem ezért hozott ki. A beteg szívünk vetíti ki Istenbe mindazt, amitől félünk. Ha jobbra kanyarodsz, a jobbra épít egy hidat, és majd szól, hogyha ezt a hidat, ezt az utat sokáig követed, akkor a szakadék fölött párhuzamosan építünk egy utat, ami nem cél, úgyhogy vissza fog kanyarítani, az ő akarata lesz meg. De nem az a célja, hogy te rajta veszíts, hanem az a célja, hogy megtanulj élni. És az élet az ő belé vetett bizalom. Pál rájött erre. Azt mondja, hogy én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Rájött, hogy nincs olyan módszer, nincs olyan trükk az életre, amivel ezt ki tudja pipálni. Szüksége van egy külső segítségre, de nem átmenetileg, hanem teljesen. Biztos észrevettétek, hogy Pál kudarca Róma 7-ben nem egy botlás volt. Jaj, mindig mindent jól csinálok, de most elszúrtam, most az egyszer, azt pont azt az egyet leírtam, de amúgy mindig mindent jól csinálok. Nem, Pál totális kudarcot vallott. Ha Pál megmarad amellett, amit sok vallás tanít, akkor Pál elkárhozott. Erre jött rá. Elkárhoztam. Lehetetlen teljesítenem, végem van. De Pál nem ide jutott, hanem oda jutott, hogy mindent rosszul gondoltam. Az evangélium az egy evangélium. Tudjátok, mit jelent az evangélium? Örömhír. Az örömhír az egy örömhír. És a kegyelem az kegyelem. Úgyhogy hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő a megoldás. Tehát én magam, és megnyugszik ebben, hogy ez így van, és így is marad. Nem mondja, hogy ez megoldódik. Nem oldja föl. Nem szünteti meg. Nem mondja, hogy na és akkor, ha ezt az utolsó, nagyon bonyolult zárat kinyitod, akkor belépsz a bűntelen tökéletességbe. Nem mondja, hanem azt mondja, hogy tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, és ebből nem enged. Én teljesen Isten oldalán állok. A testemmel azonban a bűn törvényének. És ez így is marad. Pont. Ez volt Róma 7. És most mond. Ah, igen. Az élet egy extrém sport. Az élet egy extrém sport. Hát ezt mondtam. Úgy értem, ha nem szeretsz extrém sportolni, hagyd abba az életet. Mert az élet egy extrém sport. Mennyire jó. Róma 6. Róma 6. Még van egy kis időnk. Lehet? Akkor most beszéljünk a bűnről. Rendben? Mert tudom, hogy nagyon kivagytok emiatt. Hogy nincs elég szó a bűnről. Nagyon, nagyon megengedő vagy. Itt olvasgatod Róma 7-et, 8-at, 9-et, 10-et, Isten szuverenitása. Hogy volt? Ugye 10-et nem olvastuk. Nem? Hanem csak 9, 8, így van, Isten szuverenitása, Isten szeretete, a család tagjának lenni, a hihetetlen magasság Róma 8-ban, Róma 7, a teljes képtelenség, a teljes bukás és felismerése annak, hogy egy rendszerváltás volt. Különben nincs esélyem, vége a törvénynek, és van egy új rendszer. De mind ez előtt Pál beszélt a bűnről is. Beszéljünk mi is a bűnről. Róma 6. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben? Hogy megnövekedjék a kegyelem? Mert ugye Róma 5-ben eljut, ugye mindig újra futja a köröket. Biztos észreveszitek. Elmondja 10. Hát nem 10-szer, olyan 4-szer, 5-szer mondja el ugyanazt. Tehát római levél így beszél. Zár egy kört, tágít. Zár egyet, tágít, zár egyet, tágít, zár egyet, tágít. Ha figyelmesen olvasod, a végén unod, mert mindig ugyanazt mondja. De egy csodálatos ugyanazt mond. Úgyhogy nem Róma 7-et olvasom újra, mert az is ugyanígy kezdődött, ez Róma 6. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Mert ezzel vádolnak minket, hogy mi liberálisak vagyunk. Ha nem lobogtatsz meg valakit a pokol tüze fölött, akkor liberális vagy. Ha nem követeled meg az emberektől, hogy legyenek jók, akkor liberális vagy. Nem, biblikus vagyok. És józan. Te pedig önállításban élsz. Nem jutottál még el oda, ahova Pál, igen. Tudod, mit mondok? Alázatos vagyok. Meghajlok azelőtt, ami írva van. Te pedig nem, ha törvény alatt élsz. Mert a törvénynek vége, és egy új szövetség kötetett, egy új rendszer van. És azzal, amivel vádolsz, hogy én ezt azért mondom, hogy élhessek bűnben, az nem igaz. Ugye te a ló egyik oldaláról a másikra esel, hogy úgy mondják? Igen. Igen, tehát mintha csak ez a kettő létezne. Péter itt súg nekem. Törvénykezés vagy liberalizmus? Ez, mintha csak ez a kettő létezne. Isten vagy egy kegyetlen szadista, aki lehetetlent vár tőlünk és mindannyiunkat pokolra küld, vagy egy, nem is tudom, hedonista. Ez a kettő. Biztos? Hogy értem, biztos? Éltél már családban? Voltak már gyerekeid? Voltál már szerető szülők gyereke? Az egy másik rendszer. Sem ez, sem az. A legjobb példa a fiatal felnőttel való kapcsolat. A legtöbb szülő ezt elszúrja. A legtöbb szülő elveszíti a gyerekét, amikor az 16, 17, 18, 19, 20 éves lesz. Mert nem bír a törvény rendszeréből átlépni a kegyelem rendszerébe. Mert a törvény nagyon is hasznos, addig, amíg az értelmi képessége a személynek nem elég magas ahhoz, hogy értse az elvet. A Bencsinek szüksége van a törvényre, bár a lehető legkevesebbet adom neki, de amikor, tudod, biztosítékot kiverte valami, és csak csinálja, akkor jön a törvény. Azt mondom, hogy ne tedd, mert ha, akkor. De sose, ki a fene akar így élni? Azt szeretném, ha értené, hogy miért ne tegye. És csak egyszerűen szeretne. És hagyná, hogy én szeressem. És a dolgok majd rendben lesznek. Olyan kevés törvényt kap, amilyen keveset csak lehet, de ha kell, akkor megkapja. De van egy pont, ahol már a törvény nem működik. Mert már felnőtt. Mondd meg egy 19 évesnek, hogy mit csináljon. És ott halál születik. Még ha mosolyog, akkor is halál születik. A kapcsolat megszakad, eltörik. A szülőnek át kéne tudnia menni, fel kéne tudnia ismerni, hogy korszakváltás történt. Korszakváltás. Ez történt az emberiség történelmében is. Jött egy új szövetség, korszakváltás jött. Aminek nem az a célja, hogy mostantól lehet, hanem a módszer kell, hogy megváltozzon. És tudod, ha a fiam csinál egy nagy hülyeséget, attól akkor is megcsinálja, ha én megtiltom neki. Mert már a maga ura. De az élet majd megtanítja őt. A Benzsinek megtilthatom, hogy fejjel a falnak rohanjon. A nagyfiamnak, a Daninak nem. De szerinted mi lesz, ha fejjel a falnak rohan? Lesz-e valami korrekció? Nevelő szándékú tapasztalat vagy élmény? Hogyne? 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 A különbség csak az, hogyha én nem öltem meg a parancsolattal, akkor utána lesz lehetőségem ápolni. Mert életben vagyunk egymás felé, van kapcsolat. És biztos fog rá emlékezni, hogy említettem, hogy nem olyan jó ötlet. Mert hogy én már próbáltam. És többnyire a fal keményebb. És amikor ott fekszik véres fejjel és púppal a homlokán, a szavaim, a szerető szavaim nagyon mélyen gyökeret vernek a szívében. És amikor legközelebb tanácsolok valamit, mindez így egyben lehet, hogy már megkíméli a következő falnak rohanástól. Módszerváltás. De a cél sose az, hogy vétkezzünk. Fiam, 21 lettél, gyerünk, fuss neki, fejjel a falnak. Ne viccelj, 21 lettél, gyerünk. Úgy értem, ez a te nagy pillanatod. Mire gondolsz? Tehát, hogy tudjátok, miért mondják ezt törvénykező emberek? Mert nekik tiltják a törvénytelenséget, tiltják a bűnt, és ezért szívük mélyén kívánják és szeretik. És ha őket elengednék, ők rögtön megtennék. De nem engedik el őket. A kegyelem alatt élő ember nem szereti a bűnt. Isten törvényét szereti. Annak a tanításnak, nevelésnek a következménye. Az elején szerette. Bizonyos értelemben még lehet, hogy most is szeretem azt az egyet, biztos. De nem szeretem igazán. Ha a minden józan pillanatomban azt mondom, hogy figyelj, ha választhatnék, a bűnöm és köztet téged választanák, de azt a törvényt találom magamban, hogy a lehetőségem, hogy akarom a jót tenni, de hogy megtegyem a hogy van, arra nincs lehetőségem. Úgyhogy akkor maradjunk meg a bűnben, itt tartunk. Hogy megnövekedjék a kegyelem, hogy Isten nagyszerűsége még inkább látszódjon. Erre azt mondja, hogy szó sincs róla. Miért mondja ezt egyébként? Mert kicsivel előtte konkrétan ezt a szófordulatot használja, hogy ahol megnövekedik ott a bűn, ott még inkább kiárad a kegyelem. Ami igaz. Ezt érted? Tehát majdnem igaz, amivel itt vádolnak. Ha nagy a bűn, még nagyobb a kegyelem. Aki nagyon mélyre zuhant, az szeret leginkább. Miért? Mert ő tapasztalta meg leginkább Isten megbocsájtó kegyelmét. Ő jött rá a legkétséget kizáróbban, hogy Isten tényleg szeret. Hát én is kinyírtam volna magam azután, amit tettem. Nemhogy Isten. Istennek csak ennyit kellett volna tenni, ez lett volna a jogos reakció. Erre mit csinált? Fölemelt, megmosott, felépített, megölelt, beköltöztetett, ő költözött be, mit tudom én, megvártam, míg meggyógyulok, fölemelt, és megszabadított. És azt mondta, mindig is ez voltam. Attól még hiba, amit csinálsz, de te vagy a fiam, és te vagy a lányom. És nincs más módszer arra, hogy meggyógyítsalak, csak ez az új. Mert a törvényt sose életre adtam, azt mindig halálra adtam. Életet csak én adok, csak az új rendszer. De ezért még nem javaslom, hogy azért, hogy átéld Isten kegyelmét, úgymond szánt szándékkal élj önpusztító életet, úgy értem, ezt hülyeségnek hívják. És lehet, hogy nem is működik olyan jól, mert amikor úgymond kísérted Istent, akkor azért ő annyira nem gyors összeszedni. Tehát amikor, tudod, érted, Péter érti, hogy mire.
Egy apa érti.
Tudod, pont Bencsit is akartam hozni példának, mondjad.
Hagyod,
hogy a körülmények neveljék egy picit. Ott vagy, nagyon szereted, de hagyod, hogy a körülmények neveljék egy picit. Ugye, az a púp jót tesz. A véres homlok, hát rettenetes, de az is jót tesz. És amikor fekszik, és nyöszörög, akkor jövök. És jaj, drágám, mi történt? Fáj, gyorsan megmossuk, bekötözzük. De ne kísértsd Istent. Az nem egy élvezetes életélmény. De ne félj bukni. Isten a szándékot, a szívet neveli, a lényegre összpontosít. És a lényeg az, hogy olyan emberré válj, amilyen ő. És már olyan vagy a bevégzett munkában, csak kérdés, hogy te hiszed-e? Csak kérdés, hogy integritásban élsz-e azzal, aki már vagy? És ő nagy szeretettel, mindenfajta ciccegés nélkül felnevel téged azzá, aki vagy. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Ez egy nagyon érdekes gondolatmenet lesz. 10 percet fogok még beszélni, és a többit jövő hétre hagyjuk. Micsoda? Akik meghaltatok a bűnnek, hogyan élhetnétek még benne? Ez megint egy nagyon meredek gondolat. Ez mond nektek valamit? Ez szerintem a legsemmit mondóbb. Tehát úgy értem, nem, nagy szavak, de nem értem. Mi az, hogy meghalt? Nem értem. Olvassunk tovább, hát ha kiderül. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Ja, én értem. Tehát ő meghalt a mi bűneink el, a mi bűneink ért, és mi belekereszteltetünk, keresztség bemerítést jelent, belemerítés, tehát mi belemerítettünk Krisztusba, benne voltunk Krisztusba, amikor ő meghalt. Azaz, jogilag, de lehet, hogy metafizikailag is, ezt most Istent kell majd kérdezni, én meghaltam. Tehát nem úgy tesz, mintha meghaltam volna, hanem meghaltam. Nem ezt írja? Igen, tudom, ez kicsit kihívó. Van itt egy csomó tanítás erről. Ó, ember, új ember, él vagy nem él, hogy van? Nem tudom, mi most csak olvassuk római levelet. Egyébként még valami. Oké, figyeljetek, kis teológia. A teológusok nagyon aranyosak. Kicsit közelítenek a farizeusokhoz. Megmondom, miben. Abban, hogy a teológia egy ponton nem foglalkozik a tani vita gyakorlati hasznával. hanem már csak a tani vitán vitázik, hogy kinek legyen igaza. És ha nincs ott a szeretet, nem ezt olvastuk legutóbb? Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Ha nem a szeretet motivál, ha nem a szeretet a cél, ha nem az élet a cél, akkor az meddő. Úgyhogy lehet, hogy nem kell minden teológiai részletet hajszálpontosan értened, de annyit kell értened belőle, amennyi józan ésszel érteni lehet, és amit Isten meg akar neked mutatni ahhoz, hogy élhess. Érted? Most, ha ő itt azt mondja, hogy én meghaltam, akkor én nem kezdek el vitatkozni vele. Hogy igen, de. Hanem egyelőre ezt hagyom hatni. Hogy akkor, de mert mi érdekel? Nem az érdekel, hogy mi van ott metafizikailag a háttérben tényleg. Hanem az érdekel, hogy hogyan éljek. Ezt érted? A megértés érdekel. Hogy eljussak oda, hogy rábízom magam valamire, amit Isten tanított. És nem kell mindig, hogy tudjam, hogy a szellemi valóságban, az 5., 6., 7. dimenzióban hogyan valósította ő meg azt a baromi egyszerű közlést, hogy meghaltál Krisztussal. Mert ő csak annyit akar, hogy értsd, hogy valami véget ért. Hogy valamit ő olyan végzetesen és véglegesen intézett el, amit itt a földi életben a halállal tud illusztrálni. Elvágtunk valamit. Vége lett. Elválasztottuk. És ha teológusok majd beszélnek róla, hogy mi van ott a háttérben, tök jó, örülünk neki, de a mi szintünkön csak annyi kell, hogy éljünk azáltal, hogy bízunk. És csak, hogy tudjam, hogy miben kell bízni. Nem tudom, értitek, hogy mit akartam mondani? Néha, amikor elkezdesz teológiát tanulni, arra jössz rá, hogy Úristen, én semmit se tudok. És tudod, mit mondok? Nem is kell tudnod. Az a teológia, amit egy 70 éves parasztbácsi nem ért meg, az halott. Érted? Mondom még egyszer. Az halott. Az haszontalan. Nem szolgál arra, hogy életet adjon. Mondom másképp, amit egy 6-7 éves gyerek nem ért meg, hát nem tudom, hova kell a kort határt tenni, az is necces. Ha a teológiádat nem tudod oda leegyszerűsíteni, hogy a 8, inkább menjünk 10 felé, 8-10 éves fiad vagy lányod megértse, akkor az lehet, hogy egy öncélú teológia. És kell, szükség van rá, mert ezekre az alapokra épül aztán az a tan, ami közérthető, de amikor te magadra gondolsz és olvasod a Bibliát, ne filózd túl. Jó? Legyen ellentmondásmentes, legyen igei, álljon össze egy kép, amihez tudsz viszonyulni. Az imádban az Úr mondjon rá áment, legyen élet ott, amikor azt a következtetést levonod, és élj általa. Higgy. Higgy. Mert minden, ami hitből nincs, az bűnünk, ugye? Na szóval itt ezt mondja. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Kérdés. Vagy nem tudjátok? Ez is kérdés, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele, de jó, ugye mondja is, amit az előbb következtetésként levontunk. Aranyos, mert megismétli. Elég lett volna csak annyit mondani, hogy nem, tehát, hogy meghaltunk vele, abból adódik minden, de ő elmondja külön, a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy miképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Tehát azt mondja, hogy a régi meghalt, meghaltunk a bűnnek, nem tudom, mi halt meg, az halt meg, ami a bűnnek élt, az meghalt, eltemettettünk, feltámadtunk, nem a saját erőnkből, hanem az atya dicsősége által, teljesen isteni tett, hogy mi új életben járjunk. Ezt se tudom, hogy mi, hagyom, hogy hasson, és ez szerint megyek tovább. Ha ugyanis egyé lettünk vele a halálnak hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Na ez egy új gondolat, és egy fontos gondolat. Mivel azonosítod magad? Azzal, hogy én bűnös, én nyomorult bűnös, én, ó, én bűnöm, de jó, hogy meghaltam Krisztussal együtt a bűnnek. Vagy azzal, hogy persze, hogy meghaltam Krisztussal együtt a bűnnek, de új életben járok. Ahogy ő feltámadt, és új életben jár. Úgy értem, úgy én is feltámadtam vele, és új életben járok. És ez a hasonlóság még inkább olyan, ezt mondja. Még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Ez nyilván szól a jövőről is, ahol, amikor megszólal a harsona, a holtak föltámadnak, illetve mi, akik még élünk, elváltozunk, és olyanná leszünk, mint ő. De bizonyosan szól az újjászületéssel, Nikodémus történetének, második születésének új életéről is. És persze az az új élet, amit most élünk, az más, mint amit majd a testünk megváltása után fogunk élni. Úgyhogy itt most van valami, amit még mindig nem értünk egészen. De azt értjük, hogy egy új életünk van. Megint egy rendszerváltást keresek. Érted, hogy miről beszélek? Nem azt keresem, hogy a régi módszeremmel, a régi módon, a régiben hogyan lehet megcsinálni az újat, hanem egy forradalomra számítok megint. Új bort, új tömlőbe, igaz? Új bort, új tömlőbe. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Opp, itt most behoz egy új szót, óember. Ez tudja, hogy máshol is van a Bibliában. Azt majd megnézzük, hogy máshol mit ír róla. Úgy nagyjából tudjuk. Hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test. Most én itt nagyon kíváncsi lettem, nincs nálam görög szótár, hogy a megerőtlenül mit jelent. Nem tudom, hogy Attilánál van-e görög, nincs. Megsemmisüljön. Mert ő itt megerőtlen. Ez egy új reform. Ez az mit van? Ne legyen hatalma. A megerőtlenül akkor jó. Ugye a megsemmisül és a megerőtlenül között van különbség. Azért az számítana. Péter itt erősen lapozik. Rossz fordításban van. Ez 6-9. Nem, 6-6, bocsánat, 6-6. Tehát hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek.
Elhasznál. Megszintet, megsemmisít, eltöröl, mellőz, hatástalanná tesz,
érvénytelenné. Oké, tehát mind a kettő benne van. Mellőz, hatástalanná tesz, érvénytelenné tesz, de benne van a megsemmisít, elpusztít, vagy mit mond? Megszüntet, megsemmisít is. Tehát igazából megnézte a csiát, Ernő? Tehetetlenné válik. Oké, tehát van egy fordítás, amelyik azt a részét emeli ki, hogy megszűnt, tehát meghalt, megsemmisült, a többi fordítás pedig nyilván az eredeti görögből azt a jelentését emeli ki a szónak, hogy megerőtlenült, képtelenné vált, meggyengült. Mindegy, most hogyan olvassuk a Bibliát? Ezt van egy tantárgy, most tanítom a Ketán, ez a tiszta hangot, beszéltünk erről. Nem rémülök meg. Rakom az információt, olyan vagyok, mint egy nyomozó. Nem, úristen, ezt nem értem, akkor most baj van. Dehogy is van baj, mikor kell értenem? Majd a végén. Lehet, hogy ezt majd egy év múlva fogom megérteni. Most csak rakom össze az infót, mint egy jó kis nyomozó. Nagy ilyen, ilyen az egész falam ki van tapétázva, fölírok egy, kirakok egy fotót, egy rossz arcú emberrel rajta rá van írva, hogy bűn, és odaírom alá, hogy megerőtlenült, vagy megsemmisült, kérdőjel. Jó, és akkor is tudod, és rakom össze a képet. És egyik info jön a másikhoz. És összekötöm őket, kapcsolatot vélek felfedezni, okozatit, vagy szembenállásit, vagy nem is tudom, hogy a végén levonjak egy következtetést. Olyanok vagyunk, mint a nyomozók, ügyészek, ügyvédek, nem is tudom. Kutatjuk az írásokat, és keressük az igazságot. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. És itt abba hagyjuk. Tehát meghaltunk vele, az óember megfeszítetett, hogy vagy megsemmisüljön, de legalább megerőtlenül jön a bűn hatalmában álló test. A megerőtlenül nekem jobban tetszik, Róma 7 tapasztalata miatt, igaz? Tehát Pál azt a törvényt találta magában, hogy miközben a jót akarja tenni, csak a rosszat tudja tenni. Mindegy. Csak próbálom a képet összerakni. A lényeg, hogy Isten azt mondja, hogy csinált valami véglegeset, ami azzal kapcsolatos, hogy mi benne voltunk Krisztusban a halálában és a feltámadásában, és a feltámadás része fontos, hogy új életben járjunk. És ezt megismétli, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Ez a remény. Tehát most bennem leginkább ez maradt meg, hogy a bűnnel történt valami, ami rendben van, tehát az most így jó, tehát ebben nem volt parancs, annyi volt, hogy hogyan élhetnénk még benne, nem élhetünk benne, mert meghaltunk neki. Ezt is majd megnézzük, hogy mit jelent. De a lényeg, hogy új életben járjunk, vele együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk. Forradalom. Forradalom. Nem értem egészen, de forradalom. És mivel Pál tudja, hogy nem értjük egészen, ezért ezt a kört még újra kezdi egy párszor, és mindig hozzáad valamit, mindig magyaráz. És a végén érteni fogjuk. Rendben? Ez a reményünk. Úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy ja, még valami házi feladat. Szabad olvasni római levelet egyedül is. Tehát úgy értem, abszolút szabad olvasni, ugyanígy gondolkozni, saját meggyőződésre jutni. Ámen, mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, te vezess minket, te adj nekünk olyan felismerést, ami életre visz, azaz hozzád közelebb, a veled való egyetértésre. A veled való helyes kapcsolatra, a hozzád való helyes viszonyulásra. Mert már mindent elintéztél. Most nem azért tanulunk, hogy rájöjjünk, hogy mit kell csinálnunk, mert az úgy eléggé kiderült, hogy nem tudunk csinálni semmit, hanem hogy te csinálsz mindent. Most mi azért tanulunk, hogy értsük, hogy te mit csinálsz, hogy mit csináltál, mit csinálsz most, és esetleg mit fogsz csinálni. Hogy ne álljunk ellen, amikor te csinálsz valamit. Hogy együtt dolgozzunk veled, egyet értsünk veled, amikor csinálsz valamit. Hogy imádkozzunk azért, amiről tudjuk, hogy te meg akarod tenni. Hogy egyet értsünk veled. Azért olvasunk. Azért akarjuk érteni. Mert ugrottunk. Átlendültünk a korláton, és ha a híd nincs ott, akkor úgyis végünk. De hisszük, hogy ott van. Hisszük, hogy ott vagy. És ha még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, vagy akár csak a gyanújában vagy annak, hogy nem fogadtad el, akkor fogadd el most. Bízd rá magad. Ugorj át azon a korláton, és huppanj rá teljes testsúlyoddal Jézus Krisztusra, mint a megmentődre. Aki örök életet ad neked. Ő Isten testben, a Messiás, aki meghalt, és feltámadt. És ha hiszel ő benne, ha őrá bízod magad az örök élet kérdésében, akkor ő örök életet ad neked, feltétel nélkül, és azonnal. Elfogadlak, Jézus. Adj nekem örök életet. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Hogy mondod?
Remélem, hogy a végén ezt a
megerőtlenült. Megerőtlenült. Ez érdekes, ugye?
Az enyém az üvöltözik, meg dörömbe a
helyesen. Azért a... Veszed még? Na, miért is ne? Péter mondja, hogy reméljük, hogy ezt a megerőtlenültöt, ezt megértjük. Ezért mondtam ezt a leegyszerűsítést. Ugye nekünk van egy nagyon komoly teológiánk erről, ami szerintem helyes. De ezt tanítottam most a tiszta hangórán, hogyha nem úgy olvassuk a Bibliát minden egyes alkalommal, hogy esélyt adjunk neki felborítani a teológiánkat, akkor hiába olvassuk. Akkor önigazolásból olvassuk. És nincs esélyünk újat tanulni. Úgyhogy én most úgy olvasom, hogy nézzük meg, hogy mit mond. Nézzük meg, hogy mire jutunk. És lehet, hogy a teológiánkkal semmi baj nincs, de a megértésünkkel igen. Ugye? Tehát azt mondom, hogy olvassuk úgy, hogy az isteni kreativitás, az isteni zsenialitás, ahogy ezek a szavak itt vannak, létrehozzák azt a megértést bennünk, amivel elkezdünk hinni, bízni, ráhagyatkozni egy új területen. Biztos értitek? Tehát lehet, hogy ő még kevesebbet vár tőlünk, mint amennyit mi gondolunk. Figyeljetek! Amikor én megtértem Pastor Schellertől és Pastor Bryantől, és amíg Pastor Carl Stevens élt, tőle is, ez az egy emlékem van, hogy erről beszélt állandóan, hogy kicsodák vagyunk Krisztusban. 10 évig csak ezt hallottam. Kicsoda vagy Krisztusban. Erről, ez volt a lényeg nekik. És nagyon kifinomult teológiájuk volt, de amikor Isten tiszteleten prédikálni kellett, akkor erről beszéltek, hogy kicsoda vagy Krisztusban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ez a megoldás. Lehet, hogy ez a megoldás. Lehet, hogy azt próbálja mondani az ige, hogy minden mással ugyan intéztem, hogy neked nincs vele dolgod. Azért magyarázom, hogy végre hátrahagyd, meghalt, lépj tovább, új életben jársz. És az új életben koncentrálj arra, amivé én tettelek az új teremtésben. Bonyolult, amit én a háttérben csináltam, de amit neked most értened kell, az az, hogy Róma 12, nem olvastuk, mert 9-nél kezdtük, azt hiszem, vagy 10-nél, de 12 mondja, hogy változzatok meg az elmétek megújulásával. Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul az Istennek, hogy megismerjétek, hogy mi az, ami szent, igaz, és hogy mi az ő igazi akarata, valami ilyesmi. Kicsit most laza voltam, de ez a lényeg. Benne van az, hogy elme megújulás, odaszánás, ugrás a korláton át, és ezáltal rájönni, hogy mi az, ami klassz, és mi az ő igazi akarata. Jó, nagyjából jól mondtam, igaz? A fő kategóriák benne vannak, Attila nézi a szöveget. Úgyhogy figyelj, miről szól ez? Isten mindent elintézett, ő akar valamit igazán, és gyanítjuk már, hogy mit akar, azt akarja, hogy olyanokká legyünk, mint ő, hogy felnőjünk, hogy szabadok legyünk, mert ő szabad. Biztos rájöttetek, hogy Krisztus szabad. Bár tökéletesen az atya akaratát teszi, teljes egyetértésben él az atyával, de ő nem egy rabszolga, ő szabad. Krisztus szabad, a Szent Szellem szabad, az atya szabad. És azért vannak tökéletes egységben, és teljes engedelmességben egymás felé, mert mind az igazságban vannak. Én azt csinálok, amit akarok! Te is azt csinálsz, amit akarsz! Akkor mondd, mennyi egy meg egy! Mondjad! Gyerünk! Hívják ki engem! Mennyi egy meg egy! Mondjátok már! 2! Szerintem is 2! De nekem nem mondd meg, hogy mennyi legyen! Szerintem 2, és szerinted mennyi? Szerinted is 2! Na, mind a ketten szabadok vagyunk! És mind a ketten ugyanazt mondjuk. Miért? Mert az igazság ugyanaz. Mert legyünk se olyan tökkel ütött, hogy valami másban akarna élni, mint az igazság. Ennyi. Lehet, hogy Isten ezt szeretné. Hogy felnőjünk. Hogy olyanok legyünk, mint ő.